Kegyelem és békesség adassék nékünk bőségesen, az Istennek és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak a megismerésében. Amen. Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, Isten ígéjét Máté evangéliumának az első fejezetéből, 18. verstől a 25. versig olvasom, második fejezetből a 13-tól a 15. versig, a 19-től a 21. versig. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Mikor anyja Mária már jegyese volt Józsefnek, de még nem keltek egybe, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje József, aki igaz ember volt, és nem akarta őt szégyenbe hozni, elhatározta, hogy titokban elbocsátja. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta. József, Dávid fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. Íme a szűz fogan méhében, és fiút szül, és Immánuelnek nevezik majd, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy tett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki, és feleségül vette őt, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el. Miután elmentek, íme az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt. Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes halálra fogja kerestetni a gyermeket. Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját még éjnek idején, és elment Egyiptomba. Ott volt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék az, amit az Úr mondott a próféta által. Egyiptomból hívtam el fiamat. Heródes halála után íme az Úr angyala álomban megjelent Józsefnek Egyiptomban, és ezt mondta. Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj Izrael földjére, mert meghaltak azok, akik a gyermek életére törtek. Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját, és Izrael földjére ment. Amen. Kedves testvéreim, imádságban válaszoljunk most az ige tanítására. Mennyei édesatyán, köszönjük neked azt, hogy most a színed elé járulhatunk, hogy karácsony ünnepének okán eléd jöhetünk, és várhatjuk a te hozzánk szóló szavadat. Látod, Istenünk, hogy megérkeztünk immár testben, most arra kérünk, hadd érkezzünk meg lélekben is. Légy segítségünk, hogy igazán hozzá tudjuk emelni szívünket, hogy elsősorban most rád hangolódjunk, a te szavadat figyeljük és azt kövessük. Hadd teljesedjünk be a szent lélekkel, hogy érthessük igazán, amit kijelentesz, a te titkaidat, ami az igében írva van. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen.
Kedves testvérek! Karácsonyt ünneplő szent gyülekezet, hallgassátok Isten igéjét a Máté evangéliuma első fejezetéből. Az iménti részből olvasom most újra a 21. verset. Szül pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Amen. Egyik lelkész ismerősöm mesélt el, hogy advent idején különböző réteg alkalmakat tartottak advent témakörében, és hogy közeledtek a karácsonyhoz, az egyik alkalomnak az volt a témája, hogy te melyik szereplő szeretnél lenni a karácsonyi történetből. Érdekes lenne egyébként ezen egy kicsit elidőzni ezen a kérdésen, meg hogyha mindnyájan leteszteljük magunkat, abból izgalmas dolgok derülhetnek ki. A lényeg, hogy nagyon sokan választották a pásztorok szerepét, sokan szerettek volna angyalok lenni. Gyakorlatilag minden szereplőnek jutott gazdája, egyet kivéve, ez pedig József volt. Érdekes módon Józsefet senki nem szerette volna vállalni. Talán fel se tűnik olykor, hogy ő is ott van. Lassan annyira agyon hallgatjuk, mintha csak egy díszlet lenne. Pedig nagyon-nagyon izgalmas szereplő József a történetben, még akkor is, hogyha mellékszereplő. Egyébként az Oscar gálákon mindig adnak díjat a legjobb mellékszereplőnek is, És én azt gondolom, hogy ebben a történetben ezt József kaphatná, hogyha ezt így is osztályozhatnánk. Nos, mitől olyan különleges az ő szerepe, az ő munkája vagy feladata ebben a dologban, akkor is, hogyha nem olyan sok szó esik róla. Testvérek, azt gondolom, hogy József sorsának az a különlegessége, hogy az élete egy pontján egy olyan kényszerpályára került, amit nem ő választott magának. Az ő házasság kötésének az ideje egybeesett Isten üdvtervének egy fontos pillanatával. Isten üdvtervének ez a fontos pillanata pedig a karácsony volt, amikor Isten úgy döntött, hogy kilép a hallgatásból, eljön közénk és elmondja világosan érthető szóval, hogy nem haragszom. Hogyha kinyitjuk a Bibliánkat, az Ószövetség meg az Újszövetség határán, ott legtöbb Bibliában van egy üres lap. Testvérek, ott az üdvtörténetben is volt egy üres lap. Az az üres lap az 400 év a proféták után, amíg Isten hallgatott. És azt tudjuk, hogy Isten hallgatása az ő népének az életében mindig az ítéletnek a jele. Amikor Isten nem beszél, amikor nincs kijelentés, amikor nincsen ige, az nagyon keserves, sötét korszak az ő népe életében, mert az ő népe az igéből él. Ha nincs ige, megsötétedik és elvadul a nép. Nos, ez a pillanat az, amikor ebből a megromlott viszonyból Isten kilép, ő lépi az elsőt, ő töri meg a csendet, és beköszönt hozzánk a karácsony. És ez az az időszak, amikor József életében is eljön egy nagy pillanat, amikor ő társat választ az élethez, jegyességben jár már Máriával, de aztán történik valami, amire egyikük se számít. Isten karácsonykor feje tetejére állítja dolgokat. Kilép mindenféle hagyományból, konvencióból, szokásjogból, egyéb jogokból, és egy csomó olyan furcsa dolgot csinál, ami ő rá jellemző, de mindegyikben evangélium van. Keressük meg hát, hogy József történetében, ebben a furcsaságban mi az evangélium. Testvérek, amikor Jézus Krisztusnak testet kell öltenie, akkor Isten Máriához jön, és vele kezd el beszélni. És nem kéri őt el Józseftől, és nem beszél Józseffel. Pedig a jegyesség abban az időben olyan súlya esett már ladban, majdnem, mint a házasság. Azt nagyon komolyan vették. József kész helyzet elé van állítva. Őhez már nem szólhat hozzá, nem tehet hozzá, neki nem kérték ki a véleményét. Mária igent mond a küldetésre, és aztán elmegy a hegyekbe, talán örömében, talán félelmében, hogy találkozzon egy sorstársával, Erzsébettel, aki szintén áldott állapotban volt, és ő is furcsa szépséges dolgokat élt meg az utolsó hetekben, hónapokban. És a két asszony, akiket meddőnek kéne tartanunk, a két termőág összeborulnak, és fantasztikus élmény az, amikor találkoznak, és ott van már, jó lehet édesanyja méhében, de az igazi, az egy igaz Jézus. Már magzat korában is úgy hat a környezetére, hogy az fantasztikus. Amikor megjelenik Mária, akkor Erzsébet profétálni kezd. Tele lesz örömmel, és azt mondja, hogy milyen nagy dolog ez, hogy az én uram édesanyja jön én hozzám. És a pocakjában megmozdul keresztelő János is, örvendezik, repes a magzat keresztelő János is. Aztán eltelik ott 3 hónap, és Mária visszajön, visszaérkezik a faluba, és József tudomásul kell, hogy vegye, hogy Mária áldott állapotban van. Feljegyzi róla a Szentírás, hogy egy tisztességes, korrekt férfi volt, és mint ilyen nyilván ezt a történetet így nem vállalhatta föl, valamit tennie kellett, el kellett bocsássa Máriát, nem házasodhattak így össze, de hogy ne tegye ki őt a szégyennek és az ítéletnek, ezért arra gondolt, hogy titokban bocsátja őt el, és próbálta őt megkímélni attól, amitől úgy gondolta, hogy meg lehet kímélni. Kibillent az élete, a tervei, az álmai, és ezen a ponton jön az angyal, és azt mondja, hogy ne félj József magadhoz venni Máriát, mert tetszett az Istennek, hogy ez így történjen. Amit Mária szíve alatt hordoz, az tulajdonképpen szent, Szentlélektől fogantatott Isten fiának neveztetik. Mária legalább igent mondhatott, legalább azt a lelki mozdulatot végigcsinálhatta, hogy elfogadja a helyzetet, de József nem. Testvérek, sokan sokféleképpen keveredünk olyan szerepekben, amilyenben József is keveredett. Sokszor találjuk magunkat olyan szerepekben, amikre nem mi vállalkoztunk. Amikben nem kérdezték meg a véleményünket. Amikben nem mondhattuk, hogy akarjuk-e vagy nem. Amiben nem tárgyaltak velünk és nem egyeztettek velünk, és mégis benne vagyunk. De a történet azt mondja nekünk, testvérek, hogy vannak olyan mellékszerepek. Ezek többnyire mellékszerepek, ráadásul még mellékszerepek is. De vannak olyan mellékszerepek, amik nélkül nem jelenik meg Isten dicsősége. Vannak olyan mellékszerepek az életben és a történelemben, amiket érdemes felvállalni, mert azokban áldás van elrejtve. Hányan vannak, akik egész életükben nem tudják elfogadni ezeket a szerepeket? Egész életükben titkon tiltakoznak, vagy dühösködnek, vagy sóvárognak és szomorkodnak, és úgy elképzelik, hogy milyen lenne az igazi élet, hogyha nem így történt volna, ha máshol laknék, ha más csinálnék, ha más lenne a társam. Valahogy kikeveredni ezekből a szerepekből, egy belső ellenállással csinálják az egészet, de ha másképp kereteznék, ha egyszer bekereteznék és más címet adnának neki, ha egyszer azt a helyzetet, ami van, amit talán nem ők kerestek maguknak, de elfogadnák Isten kezéből, akkor lehet, hogy források fakadnának abban. Lehet, hogy felismernék, hogy abban Isten jó dolgokat rejtett el, abban nekik ajándék van. Az élhető, az vállalható, annak célja van. Most két dolog jutott eszembe, mind a kettő egy-egy élettörténet epizódja. Az egyik egy házaspár, akik egy nagyon súlyosan, többszörösen sérült kicsi gyermeket kaptak, és aztán amikor egy látogató megkérdezte, hogy hogyan boldogulnak ezzel a helyzettel, akkor azt mondták, hogy nem készültünk erre, nem ezt vártuk, nem ezt akartuk nyilvánvalóan, de ez a kisfiú hozta helyre a házasságunkat. Mert megértettük, hogy ő lesz a mi életünk feladata, hogy őt gondozzuk és ellássuk. És éppen elég nagy teher volt ahhoz, hogy abba hagyjuk azt, hogy egymást cibáljuk, egymással veszekedjünk, egymás vérét szívjuk, mert másra kellett az energiánk, másra kellettek a tartalékaink. Nem ezt akarták, de elfogadták, és abban áldás volt. Vagy eszembe jut Viski Julianénnek egy elbeszélés részlete, amikor leírja azt ez a hívő református papné, akit a családjával együtt a Duna Deltába deportáltak még az előző rendszerben, és azt mondta, hogy kétségbe esett, amikor meglátta azt a fakaibát, azt a fészert, amit kirendeltek nekik, hogy most itt kell élni az ő családjával, kicsi gyerekekkel. És aztán, amikor azt mondta magában, hogy nem így kell ezt látnom, hanem megköszönte Istennek, hogy köszönöm, Uram, hogy te készítetted el nekünk, és nem veszünk a szabad ég alatt. És azt mondta, hogy abban a pillanatban, amikor ezt másképp látta, és másképp fogalmazta, és Istent látta a dolgok mögött, akkor otthonra talált ebben a kis házikóban. És hogy sokszor megtapasztalta Isten kegyelmét és védő, őrző szeretetét. Nos hát, gondoljunk így a keserves, talán eldobni való szerepeinkre, amikben feszengünk, amik kényelmetlenek, amiket vacaknak érzünk, és próbáljuk meg ebből a szemszögből is megnézni, hogy a József, hogy nem-e az Istennek terve van azzal, hogy mi abba belecsöppentünk. És noha nem vállaltuk, vagy nem kérdeztek meg, de mégis benne vagyunk. Ha egy picit tovább megyünk most József történetében, nem szeretném részleteiben venni ezt a dolgot, mert nem lesz rá időnk. Reményik Sándor ír róla egy nagyon szép verset, ezt se olvasom föl, csak az utolsó sorát, ami arról szól, így van József, hogy hallgatok az evangéliumban, és hallgat rólam az evangélium. És azt gondolom, hogy ennek a versornak csak az egyik fele igaz, mert hogy nem hallgat azért Józsefről teljesen az evangélium, hanem az ő csendes munkálkodásában ott van valami, amit én úgy neveznék, hogy bátorság. Józseftől ezt lehet megtanulni. Nem beszél, nem csinál nagy púrparléta körül, ő el kell, hogy végezzen, nem ünnepelteti magát, hanem ő cselekszik. Ő csendesen, de aktívan, nagyon is valóságosan, nagyon is intenzíven ott van a dolgok mögött. És ezt én úgy foglalnám össze, hogy bátorság. Testvérek, bátorság kellett ahhoz, hogy ő higgyen az angyalnak, és helyet készítsen az életében, a szívében, a gondolataiban, az érzelemvilágában ennek a különös fiatalasszonynak az ő különleges gyerekével, amiről ő semmit nem tudott, és amiből még bármi lehetett, aminek mindenféle kimenetele lehetett. Ehhez nagy bátorság kellett. De csak a saját életünkre gondolunk, felvállalni a másik embert, ahhoz nagy bátorság kell. Hát ezt látjuk sok fiatal küzdebben, hogy hát szeretem is, meg nem is, meg együtt is vagyunk, meg nem is, de egyszer felvállalni, egyszer igent mondani életre halára. Egyszer kiüríteni a fele szekrényt, meg odébb tolni a polcon a dolgokat, és azt mondani, hogy gyere. Felvállalni a másik embert, helyet szerezni neki az életünkben, a határidő naplónkban. Ahhoz bátorság kell. Bátorság kellett ahhoz is, hogy ennek a különleges gyereknek, ennek a családnak az élete földi kereteit megteremteni. Védelemnek, támasznak állni oda, Mária és a kis Jézus mellé. Azok a férfiak, akik komolyan veszik a szerepüknek ezt a szegmensét, támasznak, védelemnek állni, azok tudnak mesélni arról, hogy ez bátorság kell. Ez nem egyszerű feladat, akire mindig számítani lehet, aki nem cipelteti magát, aki önjáró, aki dönteni fog, és vállalja a döntéséért a felelősséget, az férfi munka. Bátorság kellett ahhoz, hogy ezt a nem éppen konszolidált, csendes, idilli, szokványos falusi életet vállalja. Mert Názáretbe vissza kellett menni, és ahhoz is bátorság kellett. Visszamenni oda, ahol összesúgtak a hátuk mögött, ahol ki tudja, milyen hírek keringenek róluk, ahol összekuszálódtak egy kicsit a dolgok, visszamenni oda, és próbálni egészséges életet élni egy ellenálló közegben, egy nem szimpatikus közegben, vállalni a küldetést ellenszélben is. A bátorságról szól Józsefnek ez a csendes szolgálata. És tessenek figyelni azt, hogy milyen mondatot kap ő az angyaltól. Hogy ő kapja meg a karácsonynak azt a tiszta üzenetét, amit ha komolyan vennénk és elhinnénk, akkor nem csinálnánk gicset a karácsonyból. Tessenek csak figyelni, mit mond neki az angyal. Nevezd nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét. Mitől? Hát ez nagyon jól hangzik, hogy ez egy ilyen kisfiú. Ő szabadítja meg az ő népét. Melyik apa ne szeretne egy ilyen fiút? Mitől fogja megszabadítani? A megszálló római hatóságoktól? Nem. A nép korrupt vezetőitől? Az is jó lenne, de nem. A szegénységtől, az éhezéstől, a kenyérgondoktól? Nem. Ő fogja megszabadítani az ő népét a betegségektől? Nem. Nevezd nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét az ő bűneiből. Testvérek, azt gondolom, hogy minden Jézus Krisztussal kapcsolatos félreértésünknek, vagy szomorúságunknak ez az oka, hogy nem azt várjuk tőle, amit ő hoz. Hogy nem azt kell, amit ő kínál. Hogy mást vártunk. Minden vele kapcsolatos csalódásunknak ez a gyökere, hogy mást várunk. És ő elmondja világosan, hogy ezért jöttem. Ő szabadítja meg az ő népét a nagy bűneiből. Tetszenek látni, nem lehet a bölcső mellett sem úgy lenni, hogy ne beszélnénk Jézus Krisztus keresztjéről. Az ő küldetése annyira egy, hogy minden ünnepen a teljes képet és a teljes küldetést kell látnunk Jézus Krisztusról. Az óegyházi festők között volt olyan, aki Jézus Krisztus jászlát úgy festette meg, hogy az egy kőjászol, jelképezve, hogy az egy koporsó. Hogy amikor ő odaállt megmentésünk első állomására engedelmesen, amikor belefeküdt a jászolba, a festő már érzékelteti, hogy a cél az ő programja meghalni. Hogy a bölcső és a jászol és az ő koporsója, ott már van egy áthallás ezek között. Testvérek, nagy dolog az, amit Jézus Krisztus tett a bűneink dolgában, mert hogy voltak azért az Ószövetségben olyan idők, amikor a bűnrendezés arról szólt, hogy írtsuk ki a bűnöst is. Hogy úgy szabaduljunk meg a bűntől, hogy öljük meg a bűnöst. Takarítsuk ki Isten népe közül. Kövezzük meg, vagy égessük meg. Jézus Krisztus óta az Isten elmondja, hogy nem haragszik ránk. És az ő bűnrendezésének az a lényege, hogy Jézus Krisztus megfizetett mindenért, el van rendezve, nem haragszik ránk. Tessenek már kóstolgatni ezt a kis mondatot, mert ezt tudjuk úgy elvileg, de nem olyan egyszerű elhinni, hogy Isten nem haragszik rám. Mert sokszor én is haragszom magamra. Mert már megint, és újra. És hogy? És mikor fogok ettől megszabadulni? És miért nem tudom? Miért nem figyelek? Miért nem voltam jobban résen? Sokkal jobban haragszunk talán magunkra, mint hogy Isten haragszik ránk. Vagy haragszunk a másikra. Kóstolgassuk ezt a mondatot, hogy Isten jön. Jézus tette bűnné és átokká. Haragját ő rázódította, és nem haragszik ránk. Isten az, aki a bűnt és a bűnöst elválasztja egymástól. Nem keveri össze. Mi mindig összekeverjük. Ha egyszer valaki hazudott, akkor azt mondjuk, hogy hazug. Ha egyszer valaki lopott, akkor azt mondjuk, hogy tolvaj. Ha egyszer valaki félresiklott, akkor azt mondjuk, hogy parázna. Rásütöttük a bélyeget, és úgy gondolkozunk a bűnösről, hogy a bűne az identitása, ő azonos azzal. És sokszor magunkról is így gondolkozunk, és az ördög elhiteti velünk, hogy nem tudunk ettől megszabadulni. Ez a vérünkben van annyira, hogy nincs kijárat ebből. Isten meg azt mondja, hogy elválasztjuk a kettőt. És leválik rólunk, és levehető rólunk, hogyha odaadjuk szívesen. Ez egy mozdulat. Semmi másból nem kerül, mert minden más Jézus Krisztus megcsinált. Ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Ez a Józsefnek adott üzenet, és az ő személye és csendes szolgálata legyen számunkra is üzenet. Amikor elkezdtem erre a szolgálatra készülni, akkor én is elgondolkodtam azon, hogy melyik szereplő lennék szívesen, és hát valamelyik csendes ökör szerepét bevállalnám, aki ott majszolja a szénát, és nem sok dolga van, és nem kell sokat beszélnie sem, de mégiscsak ott van, közelről nézheti a dolgokat, és a teste melegével még valamivel szolgálni is tud az Úr Jézusnak. De most ezt hadd fejezzem ki egy pár soros verssel, és hadd kívánjak ezzel áldott karácsonyt. Ezt a józsefi alázatot egy olyan költő fogalmazta meg az egyik versében, aki egy koncentrációs lágerben írta ezeket a sorokat. És azt mi el sem tudjuk képzelni, hogy milyen lehet egy lágerben karácsonyt megélni, és ezért nekem ez a vers nagyon súlyos, és kétszer olyan súlyos, mintha máshol írta volna. Hadd olvasom hát föl. De az alázat szalmáját hintettem le a földre, és meleg párát lehel majd rá türelmességem szamara és jámborságom ökre. Gyere be hát Jézus karácsonyi béke, és rosszan testem kis ablakán hadd tekintsen ki az öröm meleg lámpa fénye. Imádkozzunk. Édesatyán, köszönjük neked, hogy olyan sok egyszerűséget és alázatot tanulhatunk a karácsonyi történetből. Köszönjük, hogy semmiféle felhajtás, fölösleges dolog nem volt ebben az egészben. Nem készítettél el egy tökéletes karácsonyt a te fiadnak, hanem abba érkezett, ami van. És azt világosította meg, ami van, ahogy mi élünk, ahogy itt zajlanak a dolgok. Köszönjük, hogy tőlünk se várod azt, hogy tökéletes karácsonyt varázsoljunk, vagy reprezentáljunk neked, vagy másoknak, vagy a családunknak. Te látod, hogy nem is sikerült tökéletesen ez a mostani karácsonyunk sem. Az ajándékok miatt is talán szomorúak vagyunk, meg talán a vendégség sem olyan, meg félünk is, meg szorongunk, meg nem lettünk kész úgy, hogy szerettünk volna, de ezt nem kéred. Hadd nyugodjunk meg most Jézus Krisztus a te jászladnál. Hadd lehessünk egyszerűek, csendesek, ahogyan József. Hadd tegyük le most a nagy akarásunkat, a tökéletességre törekvésünket, és hadd szemléljünk most egyszerűen téged. Te vagy tökéletes, és nekünk az elég. És ha neked jó volt így ez a földi világ, akkor szeretnénk mi is elfogadni, hogy így élünk és itt élünk. Köszönjük, hogy elég nekünk a boldogsághoz az, hogy te ebben részt válasz. Így szeretnénk helyet készíteni neked, jászolbölcsőben, istálóban, életünkben, munkánkban, családunkban. Kérünk, jöjj be hozzánk. Imádkozunk a mi népünkért és az egész emberiségért. Istenünk, most ilyenkor kicsit távolabbról is látva a dolgokat, nagy csoda az, hogy ez a mi bolygónk működik, létezik, hogy itt élet van. És köszönjük, hogy erre a bolygóra te letetted a lábadat, és ide költöztél, és hozzánk hasonló lettél. Köszönjük neked, hogy ide helyezted a te keresztedet megváltásunk hegy csúcsára, és köszönjük neked, hogy a bűn egyedüli megsemmisítő helyévé tetted azt, de biztos megsemmisítő hely. Köszönjük, hogy magunk mögött hagyhatjuk elrontott dolgainkat. Szeretnénk most kérni a te bocsánatodat ezekre, és kérünk kapcsolataink gyógyulásáért. Te hozz rendbe, amit elrontottunk. Te gyógyítsd be azoknak a sebét, akiket mi sértettünk meg, és talán úgy vagyunk, hogy már nem tudjuk helyrehozni, talán már nem tudunk bocsánatot kérni. Jézus Krisztus, igazíts ki tökéletlenségeinket a te tökéletességeddel. Magasztalunk és dicsőítünk téged, és valljuk az atyával együtt, hogy olyan neved van, amilyen nincs még a világegyetemben, és szeretnénk leborulni mennyeiekkel, földiekkel és föld alatt valókkal együtt, és vallani, hogy te vagy Úr az Atya Isten dicsőségére. Ámen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.
Fogadjuk Isten áldását. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Ámen.